Sziasztok! Ez itt a Kultikus, a Fenomenon magazin, a Polémia Intézet és az Eper Rádió közös podcastje, amiben új megvilágításba helyezzük a kultúrát. Halihó! Üdvözlünk újra mindenkit a Kultikusban, kezdjünk is neki!
Ebben pedig a Magyar Alterről fogunk beszélgetni. Ez itt van velem Jank Majri.
Sziasztok!
És Futó Attila.
Sziasztok!
Én pedig Horváth Zsolt vagyok, a Fenomenon magazin újságírója és a Polémia Intézet tagja. Én arra gondoltam, hogy mivel mindenki tudja, mi az, hogy Magyar Alter, körülbelül valamiképpen mindenkinek van róla, mi lenne, hogyha egy ilyen személyes körrel kezdenénk, hogy kinek mit jelent ez a műfaj, mert most már műfajról van szó, milyen élményeket adott neki, vagy hogy hogyan táplálkozik bármiben a hétköznapokban. Majd mi lenne, hogyha te kezdenéd?
Jó, szuper. Nekem a Magyar Alter az amúgy nagyon, nagyon messzire nyúlik vissza olyan szempontból, hogy nekem igazából úgy igazán az általános iskolai korszakom, vagy az általános iskolai életszakaszomban volt így releváns. Akkor hallgattam nagyon sok Quimbyt, sok Kispált, 30Y-t, és ezek közül elég kevés mentődött át a gimis időkre. A gimibe jött nekem ez az ilyen nagy indie hullám, tehát valamilyen szinten nyilván összefügg, de akkor elkezdtem nagyon eltávolodni a magyar zenétől. Úgyhogy nekem alapvetően az ilyen 11 éves koromtól 15 éves korig volt az, hogy rengeteg ilyen magyar altert hallgattam. Számomra ez alapvetően mindig egy ilyen nis dolognak számított, ahonnan én jövök, ott azért nem volt ennyire népszerű, mint mondjuk egy ilyen urbánusabb környezetben.
Te honnan jössz egyébként?
Én Tokajhegyen nőttem fel, egy kis faluban, úgyhogy ott nem mondom azt, hogy nagyon népszerű lett volna az alterzene, és gimivel pedig már inkább csak így a koncertekre járás szintjén maradt meg ez iránti rajongás. Főleg a 30Y-on volt az, ami nagyon meghatározó volt, és az is maradt egyébként.
És ez most manapság, azoknak, aki nem tudná, te alapvetően hip-hop és trap vonalon mozogsz, és egyébként tökre érződik ennek a hatása mai napig a zenédbe.
Igen, én most volt egy-két évvel ezelőtt, vagy inkább három, egy ilyen nagyon nagy elfordulásom a gitárzenétől, amikor elkezdett nagyon érdekelni a hip-hop, és akkor inkább ilyen stílusgyakorlat szinten kezdtem el a trappet, és utána úgy alakult, hogy visszajött az érdeklődésem az indie meg a gitárzene felé, és ez most már, most, hogy már nem poénból csinálom a zenét, ez eléggé érződik is, hogy szerettem ezt az énemet így jobban megmutatni, még ha trap közeli dolgokról is beszélünk.
És Attila, neked milyen kötődésed van a Magyar Alterhez?
Hát nekem is az első élményeim általános iskolához kötődnek. Ott voltunk táborban felső évesekkel, és 2007-ben mutatták meg nekem a Bogoszkit, ami akkor így tetszett. Ők jártak Zöldpardonba, meg ilyen helyekre, ahol ennek volt így a színtere Budapesten a Magyar Alternek.
Tök furcsa, hogy van egy hallgatóság, aki soha nem járhatott a Zöldpartonba.
Soha nem voltam egyébként.
Egyébként én se.
Wow. Mi régebben jártunk oda a 30Y koncertre, és nagyon-nagyon fel voltunk dőldve, amikor 400 forintot kértek már el. Mert amikor még mi kezdtünk el járni, 200 forint volt a beugró, volt fruttikra, meg fishre, meg egyéb ilyenekre. Nagyon durva volt. Szóval igen,
és mint Marinak nekem se mentődött sokát középsúlyra, mert nekem akkor jött egy ilyen hát nu-metal korszakom, meg aztán később metalcore, és onnan jött hip-hop, és én egész középsúlyban nagyon-nagyon kevés magyar altert hallgattam, majd csak utána kezdtem igazából megpróbálni visszarázódni, hogy mikről is maradtam le. És 16-17-ben lettek újra olyan ismerőseim, akik hallgattak ilyeneket és jártak koncert, csak akkor már nem 30Y, meg mondjuk Kispál volt, hanem Elefánt, tehát hogy én nagy Elefánt rajongó lettem akkor.
Az igen, tök érdekes, hogy mondjátok, hogy főleg ilyen 11-15-17 éves korotokban volt kötődésetek a műfajhoz, mert körülbelül nekem is, tehát ugye A Kispált én akármennyire szerettem régebben, azért nekem mára inkább az maradt meg, hogyha egy Kispáddal felcsendül egy házibuliba, akkor tudom a szövegét, és tök jó. De hogy önmagamtól én egyébként csak a Heaven's Reason-t szoktam hallgatni mai napig. Szerintem ők egy borzalmasan alul értékel zenekar Magyarországon, még úgy is, hogy szép karriert futottak be. Igen, és nekem is a magyar alter az egyébként egy ilyen kapcsolódik valahogy a fiatalságomhoz. Nagyon sokan tudtunk közösen így vibe-olni ezekre a dalokra, meg hogy úristen, de mély mondani valója van, miközben lehet, hogy épp az égvilágon semmiről nem szólt, mint a húsrágú Hitlerről. De, ja, hát valamilyen téren lehet, hogy, nem tudom, én lehet, hogy egy kicsit puha fiú voltam annól. Ti nem voltatok puha fiúk?
Én most is az vagyok.
Igen, ugyanaz, én is középsuli vége után.
Hát ezt egy idő után azért remélhetőleg kinövi az ember. Jó, akkor menjünk is tovább szerintem, mert ennek a résznek az egyik leglényegesebb pontja az lenne, hogy itt mind a hármunknak vannak furcsa, érdekes koncepciója a magyar alterről. Aztán majd ezt megbeszéljük, hogy kinek van igaza, nincs igaza, vagy hogy mennyire jogosak ezek a felvetések. Kezdem én. Azután átadom a szót nektek, mert már biztos, hogy pont eleget hallották a hangomat a hallgatók. A lényege az az én koncepciómnak, hogy szerintem az, ami régebben, tehát 90-es, 2000-es években a magyar alter volt, azt ma a hip-hop és a trap hozza. Tehát az, ami annó mondjuk a Queen Bee meg a Heaven's Reason volt, az most jelenleg Lil Frak, AKC Misi, Young Mayree, stb. Egész egyszerűen azért, mert most a trapben és a hip-hopban van meg az a fajta kísérletező vonal, ami régebben a magyar alterben megvolt. Mert hogyha a 90-es években megnézzük a korai örömöt, Queen Bee-t, Heaven's Reason-t, Kispát, ezek tök különálló zenekarok voltak, annyi, hogy egy ilyen esernyő fogalomba belettek terelve mind a négyen, és egyébként a korai Britpopra is tökre ugyanez volt, az igaz? Tehát a Pulp, az Oasis, a Blur, a Sweat, ezek mind tök különböző karakterű zenekarok voltak. Viszont én azt figyeltem meg, hogy egy idő után ez, hogy magyar alter, az mint egy ilyen különálló műfajjá vált volna, ami azt jelenti, hogy egy ilyen tingli-tangli zene, ez most nem rossz értelemben tingli-tangli, de hogy körülbelül egy ilyen középtempós rockzene, furcsa szövegekkel, és általában nagyon durva világfájdalommal, és hogy erre kialakult egy séma, hogyha te ezeknek a körülményeknek megfelelsz, akkor te egy magyar alter zenekar vagy. Viszont a probléma szerintem ezzel az, hogy pont az a fajta kísérletező vágy, újdonsághatás maradt ki belőle, ami egyébként megvolt. Viszont ez a fajta hatás, ez a fajta újdonság, ez jelenleg a trapbe és a hip-hopba figyelhető meg szerintem. Tehát, hogy egy manapság például azt hallom a korabeli magyar hip-hop előadóktól, hogy two-step garage van a zenéjükbe. Tehát, hogy szerintem ez egyébként irtózatosan menő, már nagyon váratott magára, hogy ilyesmi legyen. És igen, ti mit gondoltok erről?
Egyértelmű, hogy ennek van egy valamilyen szintű párhuzam értéke ennek a két dolog között. Alapvetően azt gondolom, hogy itt is muszáj valahogy személyesen bevonódnom ebbe. Ugye nekem volt egy nagyon nagy ilyen alter indie baráti köröm, és ahogy egyetemre jöttem, akkor elkezdtem egy másik baráti kör zenét hallgatni, ami inkább így a hip-hop lett. És ahogy ezt így visszavittem az előző, úgymond előző baráti körbe, tehát nyilván ez nem annyira leszűkíthető fogalom, csak hogy azt éreztem, hogy abban a közegben ez már így, tehát nekik ez így nem jó. És valahogy nekem például a hip-hop ebből a szempontból, meg a trap közeg azért tetszett meg, mert egy ilyen jóval progresszívabb beállítottságú közegnek éreztem. Most más kérdés, hogy egyszer valószínűleg ez is egy nem progresszív közeg lesz, ha majd ők lesznek a, nem tudom, ők lesznek majd a 30-asok, a 40-esek, akkor valószínűleg jön majd egy új, amit majd ők nem fognak kezdeni, de hogy az a lényeg, hogy szerintem engem például az vonzott ebbe, hogy ebben láttam azt a fajta újítási lehetőséget, meg az ilyen kísérletező vágyat, amiről azt éreztem, hogy az ilyen indie, vagy alter, vagy gitárzenei közegben már nincs meg, és inkább egy ilyen úgynevezett ilyen konzervatívabb attitűd van jelen.
Meg egyébként a kettő szerintem egyáltalán nem üti egymást.
Egyáltalán nem. Hát szerintem, nem tudom, azért egy meghallgatunk egy Jude Law-t, ugye ő alapvetően egy pop előadónak vallja magát, és alapvetően pop dalokat ír, de hogy ott is van olyan dala, amiben azért erős magyar alter influence van, meg erős trap influence is. Szóval, hogy egyáltalán nem kell ennek ütnie egymást, szerintem sem.
Te mit gondolsz erről, Attila?
De azt gondolom, hogy az is köszönheti ezt a, nem tudom, paradigmaváltást, hogy a davok, tehát hogy mindenki már davba csinál zenét. Tehát mindenki laptopon csinálja meg azt, és a trapet azt sokkal könnyebb egy trap zenét összerakni, vagy bármi hip-hopot, R&B-t, mint az, hogy összeszedni X embert, aki jól tud gitározni, jól tud dobolni, stb., és összerakni egy magyar alter projektet, hanem azt otthon vagy, levesz a gép elé, milliárd tutoriál van az interneten, és összerakod úgy otthon magadnak, és akkor természetesen az új, friss hangzást választod, ami most éppen a trap meg a hip-hop, mint szerintem egyébként a legelső az EDM volt. Az EDM-nek a fénykora, 14 környéke az hozta el ezt, hogy ilyen, úgymond ilyen hálószoba producerek lettek az emberek.
De hát ez egy abszolút jelenlévő tendencia, mert hogy mondjam, erre egyébként egy kis olyan promó belefér, a Pressplay Zsolt Instagram oldalamra csináltam is egy anyagot, de hogy egyébként, tehát itt tényleg van egy olyan tendencia, hogy egy zenekart megcsinálni és fenntartani, az egyszerre időigényes és egyszerre költséges, viszont szólóba akár egy indie rock karriert, tehát hogy indie rock karriert is el lehet indítani. Igen. Egyébként, hogyha megfigyelitek, hogy most van egy csomó tök menő név, mint például Phoebe Bridgers, ő is szólóba tolja.
Igen. Igen, nagyon jó, hogy behozod ezt egyébként a davokat, mert hogy meg a zenekar témát, mert a magyar alternek annak a legfontosabb formátuma az a zenekar. Tehát, hogy a magyar alter zenekarok nélkül nem létezik. Nagyon kevés olyan szóló produkció van a magyar alterben, ami úgy legendássá tudott válni. És maga a zenekar formátum egyértelműen haldoklik. Lehet, hogy egyszer újra szerveződik majd valamilyen új formában, de pont amiatt, amit te is mondtál, hogy drága, egyébként én is nagyon szívesen csinálnék zenekart bármikor, de hogy időm, meg energiám összehangolni ezeket az embereket, pénzem, hogy esetleg el tudjunk kezdeni fellépni, meg stb. Bőven nem lenne rá, tehát hogy nem is tudom elképzelni, hogy hogyan csinálták mások
egyébként. Igen, meg elmenni stúdiózni, tehát hogy az is sok pénz.
Igen, akkor igen, az abszolút igen, nagyon fontos, de hogy akkor működhet nagyon, ha tényleg valami brutális csillagok együttállása van, és hogy olyan kémia, ami nagyon kevés embernek, vagy nagyon kevés embernek adatik meg másokkal.
Szerintem egyébként régebben közösségi dolog volt a zenehallgatás, mert én szoktam olvasni ilyen sztorizásokat például a, nem tudom, Rolling Stones tagjaitól, meg a Beatles tagjaitól, és ott mindig ezek a dolgok köszönnek vissza, hogy valamelyiküknek volt egy lemezlejátszója, meg volt egy ilyen rockabilly lemezgyűjtemény, és akkor átmentek egymáshoz, és hallgatták a Little Richardsot, és arról álmodoztak, hogy mennyire jó lenne Little Richardsnak lenni, és hát akkor még a technikai fejlődés ugye nem tartott ott, mint manapság, hogy egy szoftverrel, most hogy mindenféle reklám nélkül legyen, de egy bármilyen szoftverrel egy egész lemezt meg tudsz csinálni. Akkoriban arra volt elítélve, hogy keres minimum 2-3 olyan embert, akivel kb. Megegyezik az ízlésed, és akkor elkezdjetek zenélni közösen. Aztán abból persze mindenki más nagyon különböző pályákat futott be, de hogy mégis ez volt a kiinduló pont. És jelenleg szerintem a zenehallgatás az már nem számít olyan közösségi eseménynek, egész egyszerűen azért, mert ott van a telefonon a bármelyik streaming szolgáltató, hogyha meg akarom hallgatni bárkinek a dalát, ezt megtudom egy pillanat alatt, és nem áll fenn az, hogy mondjuk, hogyha akár a 90-es években vagyunk, nincsen egy lemezlejátszom, akkor is kell egy haver, akinek legyen egy lemezlejátszó, és akkor átmegyek hozzá, és közösen flesselünk a kis Pál vagy az Oasisnek a lemezére. Szerintem ez emiatt is van.
Abszolút. Nekem a zenehallgatás az egy abszolút összefonódott az egyedül lét. Tehát, hogyha ha egyedül vagyok bárhol, bármilyen formában, ha egyedül edzek, ha egyedül buszozok, ha egyedül vagyok otthon és takarítok, akkor zenét hallgatok.
ja.
Aha. De úgy szerintem ez az egyébként tök szomorú, mert mint hogy most például egyébként Gegének volt egy matematika lemezhallgatós közös bulia, meg most ugye Kanye West is csinált a Donda kapcsán, de úgy szerintem ez tök szomorú, hogy kiveszett egy picit ez a közösségi dolog a zenehallgatásból, és itt egyébként akár rá is térhetünk egy picit, tényleg csak egy picit a közösségi médiára, mert ugye nem tudom mennyire voltatok ti annó benne ebbe az egész MySpace korszakba, vagy akár a hotdogba, de hogy ezek ténylegesen közösségi oldalak voltak, itt tényleg az ment, hogy a profilok egymás között cserélgették a zenéket, például Lily Allent, meg Arctic Monkeys, meg Calvin Harris-t, és én azt érzem, hogy ez a fajta szemléletmód már itt tök kiveszett. Tehát, hogy most már nincs olyan, tehát például mondjuk egy Spotify-on vagy Apple Music-on nincs olyan lehetőség, hogy én neked, Attilának mondjuk zenét küldjek, és vagy nem csak egymásnak, hanem az, hogy mondjuk random amerikai tagokkal sodorjon össze minket az élet, és akkor a chat felületen beszélgessünk egymással.
Ja, bekövetheted az ismerősédet, de tényleg amúgy meglepően alul van fejlesztve ilyen szempontból a streaming, hogy tényleg az ilyen közösségi része, hogy ez a közös playlist csinálás is annyira ilyen beta verzióban van ez, ugye van egy ilyen közös playlist.
Igen, meg nem is annyira, nem tudom, én azt látom, hogy most így, ahogy mondtad, hogy bekövetted az ismerőseidet, nagyon sok ismerősöm rakja ugye zenéket Spotify-ra, és néha úgy vagyok vele, hogy meghallgattam, viszont mostanában egyre inkább úgy vagyok vele, hogy majd nem tudom, majd valamikor, vagy hogyha most szembe jön velem akkor, és ez tök jó lenne, tehát ez is hasonlítaná erre a MySpace-es dologra, vagy hogyha összerak egy playlistet, az, de hogy már az alapvető kedv nincs meg az emberekben, hogy mások zenei ízlését felfedezze, vagy érdeklődjön iránta.
És akkor itt viszont én most elkezdem tovább gördíteni a beszélgetést, mert egy egészen más téma felé mentünk el, ami egyébként egy külön adást is megérhet.
Abszolút. Igen, igen.
Szóval én azt figyeltem meg az utóbbi időben, hogy és itt most kifejezetten Magyarországon maradva, hogy szinte majdnem az összes nagy hip-hop név az indie-ből, pop-ból, indie-ből, punk-ból, metal-ból jön. Krubinak metal zenekara volt, Holly az punk-dobos volt, Mayré indie vonalról jön, egyébként Jude Law is indie zenekarozott régebben. Szerintetek ez miért van?
Filó például, hogy nagyon érződik, Filó is nagyon.
Igen, az újabb van.
Ilyen punk. Punkot,
igen, ilyen nagyon pop-punkos lett az album.
Ja, de hogy régen is inkább azt hallgatta. Pont a Filóból kiindulva tudom ezt így nagyon jól elmagyarázni egyébként én, mert hogy rajta látom azt, hogy oké, hallgatott egy zenét, egyfajta zenét nagyon régóta, nagyon otthon van benne, nagyon szereti, de bejött egy új, és valami progresszívebbet akar csinálni, és ezért elkezdte érdekelni a trap. Velem is ez történt, hogy azt éreztem, hogy ebben lehet újítani, vagy nyilván az emberben, vagy hogyha valaki alkot, akkor kényszeresen megvan benne az attitűd, hogy szeretne valami nem megváltani a világot, vagy nem Kanye West szintű újításokat hozni, de hogy valami progresszívet. És szerintem ez van sok ilyen emberben, bennem legalábbis, és Filóban is, ahogy amennyire tudom, hogy ő is hallgatta így a pop-punkot, megtartotta valamennyire azt a hangzást, azt a soundot, azt a harmónia világot, de átrakta egy ilyen modernebb hangzásra, és szerintem ez abszolút az ilyen progresszivitás iránti igény az, ami minket a trap felé sodort. Az más kérdés, hogy most már a trap sem progresszív, szóval lassan valami újat is találni kell, de ez már így tényleg ez is megérne egy másik adást.
Csak ez megmutat valamiféle elköteleződés, mert értetted, hogy megtanulsz dobolni, gitározni, énekelni, utána pedig átmész azért egy mégiscsak alapvetően más műfajra. Ott már meg kell pranulni, meg kell tanulni, hogy hogyan kell elektronikusan mondjuk biteket összerakni, meg hogyan kell rappelni. Szóval ez mutat valami elköteleződést, és egyébként szerintem ez tök érdekes, hogy így ezek az emberek így letették így úgymond a gitárzenét, és azt mondták, hogy ebben most nem tudok semmi olyan újat mutatni, akkor majd kipróbálok valami mást.
Igen, meg hát eleve a gitárzeneiben sincs nagyon sok, nem tudom, nagyon innovatív dolog mostanában. Tehát, hogy ami, nem tudom, ilyen nagyon-nagyon eget rengető dolog lenne, ami így, és fel is kapták volna, nem úgy, mint a szerepben.
Hát igen, mert emlékszel egyébként a 2000-es években, hogy azért voltak nagy rock zenekarok, de hogy egyébként egyik se találta fel a spanyol viaszt, vagy bármi ilyesmit. Tehát a Arctic Monkeys az egy standard garázs rock zenekar volt, hogyha le akarom butítani, a The Strokes-ra is ugyanez igaz. Oké, a Muse az nagyon ez a Queen, kezdetekben egyébként meg Radiohead vonal volt, ugye, de hogy mindegyikőjükben volt mégis valami olyan eredetiség, meg egyéniség, amit én így jelenleg így nem látok egyébként a zenekaroknál, hanem inkább pózolást érzek.
Ja, igen, szóval igen.
Ez a nosztalgia, én alapvetően elég allergiás vagyok a nosztalgiára, még úgy is, hogy egyébként nekem is el lehet adni nagyon sok mindent nosztalgiával, de mint alkotó, meg mint úgymond igényes zenehallgató, ha szabad ilyet mondani, olyan szempontból nagyon allergiás vagyok a nosztalgiára, és ez is nagyon zavart egy idő után a gitárzenében egyébként, hogy elkezdett minden ilyen nosztalgia alapú lenni.
Visszanyúlunk valahova.
Igen.
De szerintem ez nem probléma, hogyha arra építesz valami újat. Szerintem a probléma az, amikor visszanyúlsz, és egy az egyben.
És egy az egyben, igen.
És én sokszor most ezt érzem, hogy így, nem tudom, kopott farmer, tornacipő, fekete bőr jacky, egy-két hás kőkeményen nyomjuk neki a blues rockot.
Kurt Cobain 2.0-ás szeretnék lenni.
Vagy pedig igen az, de hogy így, oké, rendben, értjük, nagyon szeretek ezt a ilyet, de hogy mondjuk a White Stripes az pont azért volt menő, mert egyébként az ő nagy újítások ez volt, hogy csinálunk egy blues zenekart, úgyhogy vagyunk ketten.
De
hogy viszont mind a kettőkben volt egy akkora adag egyéniség és eredetiség, ami ezt meg tudta reformálni.
Igen, meg hát nagyon időben adták ki, tehát hogy 2003, amikor szerintem maga a gitárzene akkoriban volt egy picit az első válságukban talán, a 2000-es évek elején. És akkor jött a White Stripes, ami utána jöttek.
Hála a New Metalnak.
tudom. Ezt tudom.
Igen. De úgy visszatérve az eredeti kérdésre, alapvetően az is közrejátszik szerintem, hogy az ember hallgatott valamit sokáig, az úgy érezte, hogy akkor az az ő generációjának a soundja, és akkor bejön egy új hangzás, amit a saját korosztálya hallgat. Én mondjuk pont így a Gen Z-nek az öregebbik részéhez tartozom, és de még mindig Gen Z-nek érzem magam, meg így a trap is úgy kapott el, mint egy Gen Z-t, meg a TikTok, meg minden, tehát hogy így tökre rá tudom ezekre kapcsolódni, és valahogy azt érezni, hogy van a generációnak egy hangja, egy hangzása, ahhoz úgy jó hozzá kapcsolódni, még akkor is, hogyha szeretnél nem ugyanolyan lenni, mint a többiek, mert nyilván ez is fontos dolog, de hogy az érzés, hogy te most egy egész korosztálynak a hangján szólalsz meg, az nyilván valahol így közelebb visz az adott hangzáshoz.
Igen, és én pont valami ilyesmit érzek abban, hogy a gitárzenét mossák össze a trappel, hogy igen, szeretjük a gitárzenét, de akkor a saját, nem tudom, ilyen korosztályunknak a médiumán szólaltassuk meg, vagy manifestáljuk ezt a dolgot.
Hát igen, egyébként emlékszem, hogy nekem hasonló ilyen élményt még a dubstep volt. Uh-huh. Én 94-es születésű vagyok egyébként, és 11-12-ben jött be egy Skrillex. Nyilván már azelőtt is volt Brostep, meg Dubstep, de hogy az volt ez, amikor így, már nem csak London egy bizonyos negyedében volt népszerű, hanem mindenhol. És emlékszem, hogy az valami olyan élmény volt, amikor azt hallgattam annó, hogy így wow, tehát hogy ilyet még tényleg nem hallottam előtte. És azt hiszem a trappel is valami hasonló volt, amikor bejött, hogy így úristen, mi a fene ez?
Igen.
Aztán persze nyilván megszokja az ember füle, meg megtanulja, hogy hogyan kell ezt hallgatni, mert azt is meg kell tanulni, hogy bizonyos dolgokat hallgatni kell tanulni. Igen.
Meg amúgy nem degradálva a trapet, meg a hip-hopot, végképp nem degradálva semmit, de hogy, mert ahogy a hip-hop a legcsodálatosabb dolgok egyike a világon, de hogy, hogy egyébként nagyon sok szempontból egy kényelmet is ad. Például mind szövegileg, mind zeneileg. Az, hogy a trap egy baromi egyszerű, ritmikailag baromi egyszerű dolog, és ezért nagyon sok mindennel összemosható, akár bonyolultabb ritmikai képletekkel összemosható ez az alapvető dobképlete a trapnek, az már ad egy óriási szabadságot, az, hogy lehet beszédszerűen, az utca nyelvén, nyersen fogalmazni, az már ad egy újabb szabadságot, tehát, hogy ez a műfaj nagyon sok ilyen mézes madzagot húzott el az emberek az alkotók arra előtt szerintem. És emiatt is, most anélkül, hogy hátsó szándékot feltételeznék bárkiben, hogy miért kezd rappet, de hogy emiatt is jó volt ezt így elkezdeni. Hogy nagyon sok mindenben így egyszerűbbé tette az alkotást. És ez szerintem benne lehet. És ez az egyszerűség, ez nem rossz. Tehát, hogy ez nem egy degradáló dolog, hanem hogy ez egy óriási ilyen szabadságot nyújtott.
Igen, meg hát amilyen hamar belekerült a popba, még úgy is, hogy amit Zsolt mondott, hogy meg kell tanulni, hallgatni, vagy hogy hozzá kell szoktatni a füled, ez nagyon hamar megtörtént, így a mainstreamben.
Elég hamar, amúgy igen. Igen. Igen.
Hát igen, mert ez szerintem ez minden egyes műfajjal megtörténik, hogy előbb-utóbb bekúszik a mainstream, a punk is mainstream-mé vált, pedig nagyon sokáig az egy ilyen, nem tudom, tehát hogy a Sex Pistolsnak az énekesét azért megkéselték a God Save the Queen miatt, szóval ez még egy olyan időszak volt. Jó, egy picit menjünk tovább, akkor Attila, neked van egy elméleted, amivel még mindig nem tudok mit kezdeni, de majd most elmondod, kifejted, és akkor majd meglátjuk, hogy tudok-e belekezdeni valamit.
Én meg picit finomítanék rajta annyi, hogy az volt, hogy a Carson Com az utolsó magyar alterzenekar, de nem azt mondom, utolsó, hanem az utolsó utáni. Inkább, de azért, mert az egy ilyen rossz lesz ki, post-magyar alter.
És mit jelent a... Ezt akkor egy kicsit légy szíves, fejtsd ki, mert itt olyan fogalmakkal dobálózom, mert mint a post-punk revival, meg nem tudom. Az utolsó utáni magyar alterzenekar a Carson Com, ez mit jelent?
Hogy picit megfáradt ez az alternatív zenei téma szerintem nálunk. Tehát, hogy a kis Pál is kezdett, tehát, hogy elkezdte elveszteni a popularitását, és amúgy jött az újabb generáció is. És a Carson Com szerintem nagyon jókor volt jó helyen ezzel a dologgal, hogy igazából nagyjából azt mondanám el, amit majd is, még amit az adás alatt beszéltünk, hogy már ugye nem kell, nem tudom, ilyen nagyon kriptikus szövegeket írni, és nem tudom, olyan gitártémákat, vagy meg riffeket kitalálni, hogy ilyen nagyon extra legyen, hanem ez a kis laza, értelmezhetőbb szövegű, ilyen bulizós rock jelenjen meg.
Hát ők a debütáló lemezükkel, ugye ebbe a 60-as évek sztoriből ültek bele.
Igen, és ezt még ugye Majré beszélt erről, hogy eladni a nosztalgiát, hogy ez most mennyire menő
lett. Nem is annyira. Most kifejezetten nagyon kedvelem a Carson Comát, és az első lemezükért nem rajongtam annyira.
Pont most, hogyha meghallgatod a Kék Hullám Kempinget, az már nem annyira 60s.
Az új cuccokon én már érzek némi ilyen kísérletező kedvet, és,
igen,
és,
igen.
És kb. Így a Peti és éntől voltam úgy, hogy a Carson Com ez egy ilyen Z-generációs beoltott magyar alter, hogy megvan benne az a zenei igényesség, az a hangszeres zenei igényesség, ami még mondjuk inkább a zenekarokat jellemzi, de szövegileg, megjelenésben, ahogy a social médiát kezelik, már nagyon Z-generációs, és kicsit azt éreztem, hogy ők azt csinálják amúgy, amit nagyon sokan így a trappel csinálnak, csak egy ilyen még idősebb generációknak is eladható módon.
Igen.
Hangszereléssel.
De ők szerintem, hogyha azt mondanátok rájuk, hogy ők egy magyar alterzenekar, ők szerintem azt kikérnék maguknak.
Biztosan. De nem is úgy mondtam, hanem ez ilyen, nem tudom, ez ilyen hátték.
Olyan szempontból amúgy, tehát, hogy azt mondod, hogy az utolsó utáni, tehát valószínűleg a te fejedben is van valami, ami még az alterhez kapcsolja őket, meg valami, ami nagyon nem.
Igen, gondolom. Igen.
De hogy alapján szempontból nálam hozzá őket a magyar alterhez kapcsolja az, hogy a magyar alter közeg így befogadta őket, de inkább a hallgatói igen, közegre gondolom.
A hallgatói, tehát én is főleg a hallgatói közegre, meg a hát ez a standard felállás, ez a dobgitárok szinti melotron ott már.
Igen.
De igen,
te... Meg egyébként, ha beírod a Google-be, bocs, hogy a szabadba vágtam, hogy Carson, vagy magyar alter, akkor feldobja a Carson
Kuhn. Persze, szóval, hogy... persze. Tehát, hogy úgymond így lók, tehát őket még nem lehet szerintem bekategorizálni.
Hát figyelj, hogy mondjam, na és itt visszakanyarodunk megint ahhoz, ami még nekem az első, ami nekem még a koncepcióm volt, hogy ugye a magyar alter ez egy különálló műfajként jelenik meg, ami szerintem tök baromság, mert egyébként Amerikában ugye alternatív rockként sorolják be simán a Smashing Pumpkins-t is.
Imagine Dragons.
Meg az
Imagine Dragons. Igen.
Az új Nickelback. Bocsánat azoktól a hallgatóktól, akik szeretik az Imagine Dragons-t, és esküszöm, többet nem fogok ilyet mondani. Én nem szeretem őket.
Meg azoktól, akik szeretik a Nickelback-et. Hogyha már itt tartom.
Na jó, akkor ebbe állapodtunk meg, hogy a Carson Kuhn az utolsó utáni poszt
magyar... Nem, utolsó utáni magyar alter zenekar.
Utolsó utáni magyar alter
zenekar. Mert ugye még nem lehet őket bekategorizálni, hogy ez egy ilyen új dolognak szerintem a kezdete.
Viszont azt szerintem jobban fejtettük ki, hogy miért nem magyar alter.
Igen.
Úgyhogy Attila, kérlek, még egy kicsit tudsz... Mert én nagyon szeretném, hogy még ez így teret nyerjen, hogy miért kapcsolod őket a magyar alterhez, mert most így... kb. Egy Google keresés volt az elvű, meg akik hallgatják őket.
Igen, pont azért, akik hallgatják őket, meg ugye ez a, amit beszéltünk, hogy egy ilyen közösségi dolog is, tehát hogy ez az ilyen umbrella term, amit mondtál Zsolt, hogy tehát a Vadfruttik se, tehát az is se konkrétan alternatív, mert voltak benne nagyon sok elektronikus eleme
pont
volt.
Pont ezt akartam mondani, hogy Amerikában viszont a Nine Inch Nails-t, meg a Smashing Pumpkins-t a simán alternatívba belerakják, és punktum, persze közben a Nine Inch Nails az mint a Vadfruttik újabban, de hogy viszont a magyar alter, az meg, annak meg van egy ilyen specifikus, ilyen nem tudom, most így tényleg az első ilyen zenekar név, és most ezt tényleg nem bántásból mondom, ez, nem, a Yuri például erre emlékeztek, erre a zenekarra, a Yurira?
Nem.
Nevét hallottam.
Majd hallgass el.
Ja, én is, csak a nevét.
Tehát így az például a magyar alter. Arról, amiről beszélek. A hallgatóknak is mondom, hogy hallgassátok meg a Jurit. Egyébként voltak jó dalaik. Meg mai napig léteznek. Szóval visszatérve, hogy magyar alter, a Carson Kuhn, de még közben mégsem az, de közben mégis az.
Pont ezért, hogy nem tudjuk hova helyezni, tehát a közönség, tehát valószínűleg nagyon nagy, nem tudom, milyen átfedés van az Esti Kornél és az Elefánt és a Carson Kuhn hallgatók között.
Igen, biztosan.
De hogy attól függetlenül ez már nem az a magyar alter, csak hogy valahogy még ebbe a beregbe kezeltük a legesleg elején.
Hát igen,
meg kezeljük Kornél, talán most is.
Igen, csak az Esti Kornél, meg az Elefánt, az nagyon más generáció. Tehát, hogy
persze.
Tehát hogy... a Carson Kuhn srácok a 20-as éveik legelején
jártak. Igen, igen.
Ők pedig már így 30-hoz megvan.
Biztosan.
De maga a hallgatói, tehát én azért a hallgatóikban lehet ettől függetlenül átfedés, vagy gondolom, hogy van, mert tényleg az van, hogy a magyar alter, azok az emberek, akik magyar altert hallgatnak, mert van ez az embertípus, aki azt mondja, hogy ő, ha zenét hallgat, akkor magyar altert hallgat, konkrétan, nagyon sok ember ilyen.
Korrekt.
Van egy ilyen embertípus, és ők nekik valószínűleg a Carson Kuhn egy felüdülés volt, hogy van még egy, akit lehet szeretni, és ezek az emberek inkább koncertben gondolkodnak szerintem. A magyar altert szeretni az nagyon, nagyon koncertorientáltsága van szerintem.
Igen, kifejezted azt, amit most ki akartam, most összeraktam magamban, igen, hogy a magyar alter az inkább egy ilyen koncert dolog, mint sem egy ilyen zenei, nem tudom.
Persze, sokan hallgatják. A parkban, és közben megy a 30Y, és igen, beszélgetünk, pasik csajok.
Igen, vagy van kire menni a Kobuciba, vagy van kire menni az Aquába, meg az R-28-ra, de persze, hogy még biztos hallgatják is sokan, és szerintem sok magyar alter kedvelőnek a Carson Kuhn volt egy ilyen friss friss valami, pusztán azért meg gitárzene, pusztán azért meg nyilván azért egy igényes szöveg, dalszövegírói munka van a Karszunkuma dalokban, tehát hogy alapvetően van, ami oda kapcsolja, igen, igen. Inkább az érdekel, hogy szerinted miért nem lesz több? Tehát hogy miért gondolod, hogy ez így...
Csak még, bocsánat, mielőtt kifejted, még annyit akartam mondani, hogy egyébként szerintem a Karzunkóma a rajongóival nagyon új utakat fog nyitni, mert a rajongóik viszont már nem vetik meg Lil Frakkot, meg Jutlót, meg igen, a hip-hop közeget, hanem náluk tök természetesen él a Karzunkóma és Jutló egymás mellett.
Igen.
Meg az, hogy ugye amit beszéltél, hogy úgymond meg kell tanulni új zenéket hallgatni, tehát hogy abban a generációban, akik ők hallgatnak, még sokkal könnyebben fogadnak be újabb zenéket, és pont ezért fér meg mellettük egy Lil Frak vagy egy Jude Law.
Ja. Ez is egy külön adást megérte.
Igen.
Hogy a mi generációnk amúgy mennyire nem köteleződik el műfajok és stílus irányzatok mellett, és mennyire vegyes. Hogy mondják mindig az idétlen emberek, akikkel megkérdezem, hogy milyen zenét hallgatnak, hogy mindenevőek. Nagyon idegesítő kifejezés, de abszolút igaz. Tehát, hogy tényleg mindenki, most, vagy nagyon sok ember, vagy tehát, a generációk nagy része szerintem ilyen.
Még neked is van egy koncepciód.
Igen. Hát halljunk. Nem akartam kimaradni, nem tudom, hogy ez amúgy mennyire élő és mennyire igaz. Az én koncepcióm az, hogy a dalszövegek terén a magyar alterhez képest jóval direktebb, jóval érzelmesebb, jóval nyersebb kifejezési mód és esztétika van jelen, például a trapben, vagy például a már mostani zenekaroknál. Persze vannak kivételek, mert például a 30 Y szerintem kifejezetten egy ilyen nyersebb és egy ilyen beszédszerűbb dalszöveg.
Hát a 30 Y tagja ugye azért elég a punk, meg a metal vonalról jöttek.
Ja, igen. De hogy alapvetően a magyar alternek, mert én sokszor azt érzem, hogy ugye amikor az elindult, akkor azért még ott volt a kommunista rezsim, vagy annak a legalább az utórezgése, és alapvetően az az alapélmény, hogy burkoltan kell, nagyon burkoltan és nagyon sejtelmesen és enigmatikusan kell fogalmazni a dalszövegekben, azt szerintem még a korai magyar alterben nagyon átütött. Lehet, nem biztos, hogy ennek ez az ilyen politikatörténeti háttere az, ami jelentős. Lehet, hogy egyszer csak ez van, mert ezt kedvelték a lovasiék, de hogy én ebben látom ennek a lehetséges okát, hogy ez az enigmatikusság és ez a burkolt fogalmazásmód. Nyilván itt a posztmodern is abszolút hatással van erre, tehát a posztmodern is nyilván a bűvészkedésnek a művészetét erősítette meg. És most azt érzem, hogy a Gen Z-ben, meg így a generációnkban eléggé le van vetkőzve ez, tehát már megint nem ciki azt írni, hogy szeretlek, már megint nem ciki leírni azt, hogy szerelem, vagy hogy baby, és ez nem feltétlenül rossz szerintem, sőt én örülök ennek, én szeretem, hogyha valami nyers és beszédszerű. A beszédszerűséget nagyon-nagyon szeretem dalszövegben. Csak hogy ezt a jelenséget figyeltem én meg. Kérdés, hogyha már itt legyen egy kérdés.
Na.
Kérdés, hogy
itt szerintetek... Itt az új műsorvezetünk.
Bocsánat, hogy így, igen, hogy így, én is itt kérdéseket teszek fel, nem arra, hogy kérdéseket provokálok. De hogy szerintetek emögött a jelenség mögött lehet-e tényleges, vagy ez csak egy tényleges valóság, tényszerűség, vagy ez csak egy ilyen tök egyedi dolog, hogy kinél hogy alakult?
Én simán látok benne, mert én simán látok aberrációt, szóval hogyha ezeket a 70-es, 80-as években ilyen URH, Control Európa kiadó, ezeket a dolgokat meghallgatjátok, persze vannak olyan dalok, mint a besúgók és provokátorok, amik már elég ilyen kiteszik azt, hogy mi ellenetek vagyunk, de hogy alapvetően az volt a norma, hogy nem lehet leírni azt, hogy a rendszer rohadjon meg, mert akkor börtönbe megyünk, meghurcolnak minket, és ha nem is tudatosan, de szerintem tudat alatt simán lehet, hogy ez bele csempésződött kis Tibiék meg lovaséknak a mindsetjébe, hogy dalszöveget így kell megírni, mert egész egyszerűen ehhez voltak szokva. Tehát, hogy én ebben simán lehetok reációt.
Érdekes egyébként, hogy a Szendrői Csabi abszolút ennek még mint hogyha ő is ez a generáció lenne, tehát ő is abszolút egyébként ez az ilyen posztmodern és ilyen nagyon díszített, enigmatikus, nehezen értelmezhető, nem beszédszerű valami.
Hát a kettő építkezhet.
Én a kettő között érzem pont a szendrőit.
De meg igen, az is igaz, hogy hát igen, a vegyes szokott lenni. Ja.
Szerintem én a második felére térnék ki, amit majd Mairé mondott, hogy most már ki lehet mondani azt, hogy szeretlek, meg ilyenek, hogy a Gen Z-nek egy ilyen, nem tudom, tulajdonsága az, hogy minél kevesebb információt kapjon meg, minél többet, ez az ilyen, ez a felgyorsult világunk, igen, igen, ez az ilyen boomer szöveg.
Nem fordít,
átalakuló média környezet. Igen, igen, és hogy minél nagyobb impulzusokat akarnak, minél nagyobb impulzusokat lehet átadni, minél kevesebb szóban.
Igen.
Én ezt érzem emögött, hogy ezért.
Igen.
Igen, Filónak van is egy ilyen dalszövege, hogy és akkor lőjél fejbe, bé meg. Igen. Igen, és amikor ezt hallgattam, ezt a dalt, az jutott eszembe, hogy ez minden téren barom jó, de én már nem tudok erre vibe-olni. Szóval hogy azt éreztem, hogy ha 17 éves lennék, akkor biztosan imádnám. Oda lennék pol fiúként, és utána egyből utána egy Albert Camus-t elkezdenék olvasni, de egy 27 éves fejjel már így kis cukikálna, ez szerelmes.
Igen.
De ez itt tök rendben van szerintem, ebbe ez a szép.
Úgy szerintem a trapben ez vonzó. A trapben vonzó ez a, hogy nem kell mindent túlírni, és nem ciki egy trap szövegben egyszerűnek lenni. Hát, hogy ez az egyszerűség, azt hiszem a jó szó erre, hogy abban ez így működik, mert a flow, meg és most nem vettem csak akkor, hogyha rappelek, hogyha énekelek egy trap beatre, akkor is az a flow, meg az a ritmika, az jobban elviszi a dolgot, mint maga a szöveg. Ettől még a szöveg is fontos, nem mondanám egyébként, hogy nem fontos. Sőt, flow jó szöveg nélkül nem is működik.
Így van.
Tehát ugye a flow és a szöveg az kéz a kézben jár.
De igen, meg én, bocsánat, beleszólok, pont a rapben, a rap szövegírás, mert ez a punchline-olás. Uh-huh. Ez, hogy ott pont a punchline-nál kell ütnie egy sornak, vagy egy szónak.
Igen, igen.
Ami kijön, tudom, negyedik rím végére, és akkor így wow.
Vagy, szerintem egyébként ez a fajta egyszerűség dolog, ez olyan téren is baromi jó, hogy én egy időben megfigyeltem sok zenekarnál, hogy ők próbálnak olyan szövegeket írni, mint a Kis Tibi vagy a Lovasi, és nem
kínos.
És azért nem tudom őket most így csesztetni, mert ők nyilván valamibe tevékenykedni akarják, és látják, hogy ez a léc. Tehát ez a léc, amit meg kell ugrani, és például a Karzonkóma azért nem ír nagyon avantgárd, absztrakt, nem tudom milyen szövegeket.
Nem, sőt.
Sőt. De nagyon ügyeseket ír by the way, mindettől függetlenül.
Az újabón, igen, tehát az már nekem is.
Igen, és például szerintem az jó, hogyha megdől ez a koncepció, hogy figyú, nem, tehát, hogy nem kell három LSD-t betolnod ahhoz, hogy olyan szövegeket megír, mint abszolút bárki, hanem a lényeg, hogy önazonos maradjál, és amit leírsz, az tényleg komolyan gondolod. Mert most így leírhatsz ilyen, nem tudom, gagyin metaforizáló, meg nem tudom, dolgokat, hogyha nem megy.
Nem, igen, és szerintem egyébként itt a Gen Z-ben már sokkal fontosabb az önazonosság. Tehát, hogy mi, vagyis hát főleg egyébként hallgatóknak mondom, hogy ugyanannyi idős vagyok, mint Zsolt, tehát, hogy így a Mairéknak, mert annyi, nem tudom, egy ilyen legyártott embert kaphattak már, vagy kaptak már, hogy az újdonság, ami már ilyen nagyon nyers.
Igen, ettől függetlenül persze azt fontos hozzátenni, hogyha nem tudom, hallgatja valaki ezt a műsort, és amúgy ír szöveget, hogy ettől még szerkeszteni, meg igényesnek lenni, meg odafigyelni a stílushibákra, az esztétikai minőségre, ettől még nagyon fontos. Szóval, hogy ettől még szerkeszteni, a szerkesztés nem lehet megúszni, lehet ettől még jó képeket használni, kerülni a közhelyeket, vagy jól használni a közhelyeket. Ezekettől még nem, tehát ezeket a terheket semmilyen szövegíró nem veti le a válláról, de a nyers és egyszerű és őszinte dolog, és a nem túlírt bűvészkedés az működni tud most, ez egyértelmű.
Hogyha pedig valaki ugyanisem bánik az irodalommal, meg a szavakkal, és tud olyan szövegeket írni, amik elvontak, akkor az meg tegye meg. De hogyha meg ez valakinek nem megy, az nem szégyen, az nem probléma.
Abszolút, igen.
Az nem probléma. Egyébként én amúgy nagyon későn csatlakoztam már ebbe az egész trapbe. Én valahogy 1-2 éve. Nekem nagyon nehéz volt felvennem ezzel a tempót, és érdekes, hogy én a magyarokkal kezdtem el felvenni, uh-huh. és nem az amerikaiakkal. Én az amerikaiakhoz már később csatlakoztam be.
Uh-huh. És hogy mert gondolom, akkor te is gitárzenéből jössz, vagy azt hallgattál főleg.
Igen, és...
mi fogott meg benne, vagy miért kezdett el érdekelni?
Az, hogy új volt. Uh-huh. Amit mondtam, hogy így van egy haverom, barátom, aki így mutogat, vagy mutogatott mindenféle ilyen zenekarokat, és mindegyik így untatott. Tehát, hogyha csak nem egy túl, akkor így valahogy így nem tud már megmozgatni. Mindegyiknél pózolást éreztem, nem volt az élményem, mint a 2000-es években a Klaxonszal, hogy így, wow, ezek a csávok valami egészen más csinálnak, mint amit eddig hallottam. És azt figyeltem meg, hogy egyrészt, hogyha rockzenét hallgatok, akkor csajokat hallgatok. Phoebe Bridgers-t, Tillát, Bloxot, Sucker Mummy-t.
Nagyon igaz.
Igen.
Én is a gitár, vagy tényleg az ilyen rockzene, ilyen gitárzene most abszolút ilyen...
Persze, meg Mickey is hogy befutott.
Igen, szóval én abszolút őket, ők náluk érzem azt a fajta olyan azonosságot, megtudulságot, amit mondjuk férfi társaiknál jelenleg nem érzek feltétlenül. Yeah. Viszont itt most le is zárnám ezt a beszélgetést, kifutunk az időből. Köszi szépen, hogy eljöttetek.
Mi is köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.